16. fejezet. Azt mondod, tegnap délután? Vonta fel Vespasianus a szemöldökét, mikor a dekúrió befejezte a jelentést. Igen, uram, felelte a dekúrió. Habár inkább alkonyatkor, mint délután, uram. Akkor miért tartott hajnalig, hogy visszatérjetek a légióhoz? A dekúrió tekintete egy pillanatra megrebbent. Először el kellett menekülnünk előlük, uram. Úgy tűnt, mindenütt ott vannak. Lovasok, harci szekerek és gyalogosok, az egész sereg. Ezért visszafordultunk, és az éjszaka során megkerültük őket. Egy idő után már nem tudtuk, merre lehetünk, így találgatnom kellett, elindulva a lehető legjobbnak tűnő irányba. A hajnal első fénye előtt már jókora utat megtettünk kelet felé, uram. Eltartott egy ideig, mire megpillantottuk Kálevát. Ezt követően a lehető leggyorsabban jöttünk, uram. Értem. Vespasianus hazugság jeleit keresve a dekúrió tekintetét fürkészte. Nem tűrhette a tisztjei saját biztonságukat, a bajtársai érdekei elé helyezik. A sárral borított és láthatóan elcsigázott dekúrió igyekezett olyan méltósággal vigyázban állni, amennyire csak erejéből tellett. Nyomasztó csend szállt alá, hogy Vespasianus a tisztet nézte. Mekkora volt a Durotriges haderő? Kérdezte végül. Örömmel látta, hogy a dekúrió nem próbál ösztönösen gyors felelettel szolgálni, hanem alaposan megfontolja a kérdést. 2000 fő, talán 2500, de ennél bizonyosan nem több, uram. Nagyjából egy negyedük nehéz gyalogos, a többiek könnyű csapatok, sokuk parittyával felfegyverezve, és talán 30 harci szekér. Ez csak az, amit én láttam, uram. Az éjszaka folyamán még többen is csatlakozhattak hozzájuk. Hamarosan megtudjuk, mondta Vespasianus, majd a sátor bejárata felé biccentett. Te és az embereid leléphettek. Egyetek és pihenjetek. A dekúrió szalutált, és elegánsan megfordulva elmasírozott a legátus asztalától. Vespasianus a szolgálatos tisztért kiáltott, a következő pillanatban az egyik alacsonyabb rangú tribunus, a Camillus nemzetiség legifjabb fia lépett be a sátorba. A díszes tunikát viselő, kevés ésszel megáldott tribunus félrelökte a dekúriót, ahogy az elment mellette. Tribunus! Harsogta Vespasianus, mire a dekúrió és a tribunus egyaránt összerezzentek. Megköszönném, ha nem viselkednél ilyen udvariatlanul a tiszt társaiddal. Uram, én csak engedelmeskedtem a... Elég! Ha ez még egyszer előfordul, megkérem a dekúriót, vigyen el téged egy olyan hosszú őrjáratra, amit nem felejtesz el egy hamar. A dekúrió elvigyorodott a gondolatra, hogy az ifjú arisztokrata hátsóját véresre töri a nyereg, majd kilépett a sátorból és csatlakozott az embereihez. Tribunus, add ki a parancsot, hogy a légió álljon hadrendbe. Azt akarom, hogy az első, a második és a harmadik korsz a lehető leghamarabb indulásra készen álljon. A többiek a védműveken maradnak. Gyors összecsapás lesz, ezért nem kell kiosztani az élelmiszer adagokat. A déli kapu előtti úton sorakozzanak fel, megértetted? Igenis, uram. Akkor kérlek, intézkedj. A fiatalember megfordult és a bejárathoz rohant. Tribunus! Kiáltott utána Vespasianus. A tiszt megfordult és döbbenten látta, hogy a parasnoka arcán halvány mosoly játszik. Quintus Camillus! Próbáld higgadtan és hozzáértően végrehajtani a feladataidat. Meglátod, nagyban segíti majd a hivatásos tisztekkel fenntartott kapcsolataidat, és a parancsnokságod alá rendelt katonák sem fognak annyira nyugtalankodni. Senki sem szereti azt hinni, hogy a sorsa egy nagyra nőtt iskolás fiú kezében van. A tribunus elpirult, de sikerült visszanyelnie a dühét és a zavarát. Vespasianus a bejárat felé biccentett, mire a fiatalember megfordult és feszes léptekkel távozott. Keményen leteremtette ugyan Camillust, de az ifjonc ezek után jobban odafigyel majd a viselkedésére. Hogyan állhat valaki a hivatásos tisztek és a többi katona elé azt a tiszteletet követelve, amiben azok csak a római társadalom legmagasabb rangú tagjait részesítik? Vespasianus nagyon is jól tudta, hogy a közkatonák többnyire megvetik a légiókban katonai szolgálatukat teljesítő ifjú arisztokratákat. E sajnálatos helyzetet csak még tovább rontotta a Camillushoz hasonló éretlen ifjak fennhéjázása. A társadalmi helyzet hadseregen belüli ilyetén megkülönböztetése már így is érzékeny kérdést jelentett. Nem kellett még rosszabbá tenni a dolgokat. Ha a Camillusnak a jövőben sikerül nyugodtan és hozzáértően viselkedni, akkor mérsékelheti az emberei iránta érzett megvetését. Az embereiét, akiket egy nap talán csatába kell vezetnie. Vespasianus gondolatai visszatértek a negyedik korsz nehéz helyzetéről kapott hírekhez. A Plautius tábornoknak küldött üzenetre még mindig nem érkezett válasz. Persze lehet, hogy a futár csak késlekedik. A helyi utak jó időben is nehezen járhatóak, de mostanra már így is hallania kellett volna a tábornok felől. Még egy nap, döntött el. Ha a holnap reggelig nem érkezik válasz, akkor újabb üzenetet küld a tábornoknak. A kürtök sorakozót fújtak, a légionáriusok elősiettek a sátraikból, miközben káromkodva bajlottak a páncéljukkal és a fegyvereik csatjaival. Alaposan kiképezték őket arra, hogy azonnal engedelmeskedjenek a kürtszónak, és ez alól a legátus sem volt kivétel. Szóljatok a rabszolgámnak, kiáltotta Vespasianus. Ahogy felfelé mászott a déli kapu fölé magasodó őrtoronyba, Vespasianusnak meg kellett tapasztalnia, mennyire elpuhult az utóbbi néhány hónapban. Keresztül mászott a feljáró nyílásán, és egy pillanatra zihálva neki támaszkodott a korlátnak. Azelőtt kellett volna felmásznia, hogy magára öltötte a vértjét. A túl sok papír munka és a túl kevés testmozgás tönkre teszi, mint katonát, gondolta Vespasianus. 35 évesen már kezdte érezni a kor támadásait, és lassacskán jobban élvezte a kényelmet, mint a hadjáratok viszontagságait. A szolgálati ideje jövőre véget ér, és megnyugtatónak találta a gondolatot, hogy visszatérhet Rómába, ahol lehetősége lesz minden vágyát kielégíteni. A fél karját is odaadta volna, hogy elmehessen erről az esős, nyírkos szigetről. A benszülöttek azonban, akikkel Camulodunumban ismerkedett meg, egyáltalán nem panaszkodtak Britannia időjárására, mikor Vespasianus felvetette a témát. Biztosan agyukra ment az állandó nedvesség, gondolta a legátus fanyarvigyorral. Felpillantott, és az elméjét kitisztítva az előtte feltáruló látványra összpontosított. Odalent a déli kapu vaskos szárnyai kitárultak a reggeli napfényben, utat engedve a kifelé menetelő első korsznak. Aztán két másik korsz következett, összesen közel 2000 ember. Vespasianus biztos volt benne, hogy ez a haderő elegendő a durotriges csapatok elijesztéséhez, amelyek az egyik távoli, alig látható domb-tetőn nyüzsögtek a negyedik korsz sorai körül. Úgy becsülte, a negyedik korsz még mindig csak nem 3 mérföldnyire jár, ami azt jelentette, hogy a felmentő csapat nagyjából 1 óra múlva ér oda. A negyedik korsznak addig egyedül kell feltartóztatni az ellenséget. A legátus örült annak, ahogy a dolgok végül alakultak, ahelyett, hogy heteket töltöttek volna az Atrebates védvonalak megerősítésével, amelyek mögül aztán megpróbálták volna levadászni a durotriges portyázókat, a druida vezetők előzékenyen idehozták a seregüket a második légióhoz. Az új hadjárat nagyszerű kezdetét jelentené, ha most sikerülne gyors győzelmet aratni a britonok felett. Hátrafordult, ahogy a létre megnyikordult mögötte. Egy tagba szakadt férfi mászott át a feljáron. A második légió 6 lábnál jóval magasabb és termetéhez illően szélesvállú őszhajú tábori prefektusának arcán és omlokán fakó sebhely húzódott. A légió legmagasabb rangú hivatásos tisztjeként hatalmas katonai tapasztalatokkal és óriási bátorsággal bírt. Vespasianus távol létében vagy halála esetén Sextusnak kellett átvenni a parancsnokságot a légió felett. Jó reggelt, Sextus! Jöttél, hogy megnézd az összecsapást? Persze, uram! Hogyan boldogulnak a negyedik korsz legényei? Nem túl rosszul. Még mindig tartják az alakzatot és közelednek. Úgy vélem, mire odaérek az erősítéssel, véget fog érni. Talán, vonta meg a vállát Sextus, és a távoli csata felé pillantott. Biztos vagy benne, hogy te akarod vezetni a felmentő csapatot, uram? Gondolod, hogy nem nekem kellene vezetnem? Őszintén szólva, uram, nem. A legátus feladata, hogy a légió egészéről gondoskodjon, és nem kellene jelentéktelen ügyekkel bajlódnia. Azt hiszem, tényleg ez a legátusok munkája, vigyorodott el Vespasianus. Történetesen, uram, igen. Nos, szükségem van a test gyakorlásra, neked viszont nincs. ezért légy jó és gondoskodj itt mindenről egy órán át. Megpróbálok minél kevesebb veszteséget okozni a korszodnak. Mindketten felkuncogtak. A tábori prefektusok az első korszok rangidős centúriói közül kerültek ki, és hírhetten védelmezték harctéri parancsnokként betöltött utolsó tisztségüket. A legátus megfordult és leereszkedett a létrán, könnyedén átmászva a nyíláson. A földre érve megállt a kapunál, ahol rabszolgája óvatosan felsegítette a sisakját, és gondosan megkötötte a szíjakat az álla alatt. A harmadik korsz átmenetelt a kapun, csatlakozva a kint alakuló hadoszlophoz. Vespasianus megborzongott az izgalomtól, amiért felmentő csapatot vezethet a negyedik korsz segítségére. Az ideiglenes tábor kényelmében töltött hosszú tél unalma után most lehetőséget kapott egy kis igazi katonáskodásra. Hagyta, hogy a rabszolgája még egy utolsót állítson a melvértje köré erősített vörös szalagon, aztán megfordult és elindult, hogy elfoglalja a helyét a menetoszlop élén. De mielőtt átért volna a kapun, az őrtoronyban éles kiáltás harsant, mire a legátus azonnal megtorpant. – Lovasok közelednek észak-kelet felől! – Na most mi legyen? – mormogta Vespasianus, és dühösen a combjára csapott. A kapun átlátta a három korsz katonáit, amint arra várnak, hogy bajtársaik megmentésére induljanak, ám ő maga nem hagyhatta el a tábort, amíg nem győződött meg arról, hogy azt nem fenyegeti támadás egy másik irányból. A további késlekedés azonban a negyedik korsz embereinek életébe kerülhetett, ezért a felmentő csapatnak azonnal indulnia kellett. De mivel neki ki kellett deríteni az észak-kelet felől közeledők kilétét, a hadoszlopnak új parancsnokra volt szüksége. Felnézett az őrtoronyra. Tábori prefektus! A korlát felett egy arc bukkant fel, sötéten rajzolódva ki az égbolt előtt.
Igen, uram!
Vedd át a hadoszlop parancsnokságát! Mire Vespasianus átrohant a táboron és felmászott az északi kapu melletti őrtoronyba, már teljesen kifogyott a szuszból. A korlátot markolva mélyeget lélegzett és egy utolsó pillantást vetett a domb vidéken át kígyózó hadoszlopra, mely a negyedik korsz apró, sötét alakjai felé tartott. Sextus gondoskodni fog arról, hogy a hadművelet a lehető legkisebb veszteségekkel járjon. A tábori prefektusok rendszerint már rég túlnőttek a fiatal tisztek némelyikére jellemző, visszataszító és veszedelmes dicsvágyon. Ha őszinte akart lenni, a felmentő csapat katonái alig hanem nagyobb biztonságban voltak Sextus vezetése alatt. Ám ez a gondolat nem nagyon enyhített a csalódottságán, amiért át kellett engednie a parancsnokságot a tábori prefektusnak. Miután kissé kifújta magát, Vespasianus az észak felé figyelő őrhöz lépett.
Hol vannak azok a nyomorult lovasok?
Most nem látni őket, uram, felelte az őrszem idegesen. Nem akarta, hogy a legátus azt higgye, a riasztás csupán vaklárma volt, ezért gyorsan folytatta. Az imént belovagoltak abba a völgybe, uram. Bármelyik pillanatban ismét felbukkanhatnak, uram. Vespasianus a mutatott irányba nézett. A tábortól nagyjából egy mérföldnyire sekély völgy húzódott, ám az élet egyetlen jeleként csupán a néhány zsupfedeles kunyhóból felszálló füst szolgált. Némán várakoztak, miközben az őrszem egyre nyugtalanabbul mocorgott minden akarat erejével, a lovasokat biztatva, hogy bukkanjanak már elő.
– Mit láttál, mennyien vannak?
– Nagyjából 30-an, uram.
– A mieink?
– Túl messze voltak ahhoz, hogy biztosan meg tudjam állapítani, uram. Lehetséges, hogy vörös köppenyt viseltek.
– Lehetséges? –
fordult Vespasianus az őrszem felé. Idősebb katona volt, aki már jó néhány éve szolgálhatta a sasokat. Bizonyosan elég régóta ahhoz, hogy tudja, az őrszemek csak olyan részleteket jelenthetnek, amit biztosan tudnak. A légionárius bozdulatlanná dermedt a legátus tekintetétől, és elég okosnak bizonyult ahhoz, hogy megtartsa magának a további megjegyzéseket. Vespasianusban forrt a düh, amiért ide hívták az őrtoronyba. Ha korábban értesül a közeledő lovasok számáról, akkor Sextusra hagyta volna az ügyet. Nos, ehhez most már késő, gondolta, és nem lenne helyes bosszút állni ezen az ideges őrszemen. Jobb, ha fenntartja a rendíthetetlenség álcáját, és próbálja megerősíteni légiója katonái előtt annak látszatát, hogy semmi sem zökkentheti ki a nyugalmából.
Nézd, uram!
Mutatott át az őrszem a korlát felett. A völgyből toldíszes sisakok sora bukkant elő, míg fölöttük bíbor színű lobogó lengett.
Ez maga a tábornok, mondta az őr, és füttyentett egyet.
Vespasianus érezte, hogy a szíve elnehezül. Tehát a tábornok megkapta az üzenetet, és immár tudja, hogy a családja veszélyben van. Eszébe jutott saját várandós felesége és kisfia. Együtt érzett a tábornokkal, ám ez nem csillapította a tábornok lelki állapota miatti aggodalmát. Hirtelen észrevette, hogy az őr szemőt nézi. Mi a baj, katona? Sosem láttál még tábornokot? Az őrszem elpirult, de mielőtt válaszolhatott volna, Vespasianus leküldte a létrán, hogy értesítse az őrszolgálatos centúriót Plautius tábornok közelettéről. Gyorsan meg kellett szervezniük a tábornok fogadásához szükséges, szokásos előkészületeket. A legátus az őrtoronyban maradt, míg az őrszem vissza nem tért. Az északi kapu felé vágtató hadoszlopot nézte, melynek élén a tábornok testőrei lovagoltak, nyomukban Plautiusszal, egy maréknyi törzstiszttel és két csuklyás alakkal. Végül az utóvéd következett, köztük öt, a lovukra kötözött druidával. Ahogy közeledtek, Vespasianus látta a tajtékot a lovak oldalán, a hátasokat nyilvánvalóan az állóképességük határáig hajszolták, hogy a tábornok minél hamarabb eljuthasson a második légióhoz. A legátus gyorsan lemászott a toronyból, hogy elfoglalja helyét a kapu két oldalán felsorakozott díszőrség élén. Jó benyomást tesz majd a tábornokra, ha személyesen üdvözli. Már tisztán lehetett hallani a paták dobogását, ezért Vespasianus odabiccentett a díszőrséget vezető centúriónak. Kaput kinyitni! Kiáltotta a centúrió. A záró gerendákat felemelték és oldalra vitték, majd a nyikorgó kapuszárnyakat a lehető legszélesebbre tárták. Az időzítés remekül sikerült, mivel a következő pillanatban a tábornok személyi testőre megzabolázta hátasát a kapu mellett, és várta, hogy Plautius lépjen be elsőként a táborba. A tábornok nyomában a törzs karával lépésre fogta a lovát, miközben az őrszolgálatos centúrió parancsot harsogott. – Dírszörség! Vigyázz! A légionáriusok előre mozdították földre támasztott dárdájukat, mire a tábornok szalutált a második légió főparancsnoki sátra felé, melynek ideiglenes szentélyében a hadijelvényeket őrizték. Plautius Vespasianus elé érve megállt és leszállt a nyeregből. Örülök, hogy látlak, tábornok, mosolygott a legátus.
Ő Vespasianus,
biccentett Plautius.
Azonnal beszélnünk kell.
Igenis, uram.
De előbb, kérlek, gondoskodj a kíséretemről és a társaimról.
Intett a törzs tisztek és a két csuklyás alak felé.
Helyezd őket kényelembe valami csendes helyen. A druidák a lovakhoz kötözve maradhatnak.
Igenis, uram. A legátus intett az őrszolgálatos centúriónak, és továbbadta a parancsot. Az erőfeszítéstől teljesen kifulladt lovak, széles orrlyukaikon át mélyeket lélegezve hangosan ziáltak. A tábornok kísérete elvezette a lovakat az istáló felé, míg az őrszolgálatos centúrió a tribunusok kantinjául szolgáló sátorba tessékelte a sáros törzstiszteket. A két csuklyás alak némán követte a többieket. Vespasianus kíváncsian nézte őket, mire Plautius elmosolyodott.
Később elmondom, kik ők. Most beszéljünk a feleségemről és a gyerekeimről.